alakult, a harmadik Orbán kormány átvették a megbízó leveleiket és letették az esküt a miniszterek. Több százezer magyar zarándokot várnak Székelyföldön, holnap lesz a csíksomlyói búcsú. 70 éve volt a normandiai partra szállás, a világ vezető politikusai és csaknem 1800 veterán vesz részt a megemlékezésen. A híradót látják, jó estét kívánok! Kinevezte Orbán Viktor harmadik kormányának minisztereit a köztársasági elnök, ezzel megalakult az új kabinet. A kormánytagok a parlamentben letették az esküt, majd aláírták az eskü okmányt. Előtte a miniszterelnök beszédében néppárti kormányzást ígért, és azt, hogy a kétharmados kormány az ország egészét, vagyis a háromharmadot szolgálja. Orbán Viktor kiemelte, az új kormánynak egy egységes és erős nemzetet kell vezetnie azon az úton, amelyen 4 éve elindult.
A miniszterelnök és az országgyűlés elnökének jelenlétében adta át a miniszterek megbízó leveleit Áder János köztársasági elnök a Sándor palotában.
Külgazdasági és külügyminiszterré nevezi ki dr. Navracsics Tibor urat.
Az államfő egyenként adta át a dokumentumokat a minisztereknek, ezzel hivatalosan is megalakult a harmadik Orbán kormány. A tárca vezetőket családtagjaik és leendő kollégáik is elkísérték. Az ünnepség után többen is a köztársasági elnöki hivatal erkélyén fotózkodtak, beszélgettek.
2014. június 6-ai hatállyal kineveztem.
Nem sokkal később az országgyűlésben is felolvasták az államfő miniszteri kinevezésekről szóló döntését. Orbán Viktor ezután vázolta kormánya céljait.
Magyarország a magyar emberek elmúlt években véghez vitt erőfeszítéseinek és teljesítményének köszönhetően egy új és reményteljes korszak előtt áll. Már nem a válságot és nem más országok hátát látjuk magunk előtt.
A kormányfő beszédében azt mondta, igazságos és versenyképes Magyarországot szeretne. Ennek megépítéséhez pedig szükség van, ahogy a nő mondta, kiemelkedő koponyákra, tekintélyes szakemberekre. Orbán Viktor néppárti kormányzást ígért, és azt, hogy a kétharmados kormány az ország egészét, vagyis a háromharmadot szolgálja majd.
Magyarország kormányának tehát egy egységes és erős nemzetet kell vezetnie azon az úton, amelyen 4 éve elindult. Az április 6-án kinyilvánított közakarat szerint az országnak tartania kell az előző ciklusban kitűzött, markáns és határozott irányt. Célunk az, hogy a most megalakuló kormány néppárti kormány legyen, és néppárti kormányzást folytasson.
Orbán Viktor kijelentette, ez a kormány már az egész magyar nemzetet képviseli, hiszen nem csak az anyaországi, hanem a határon túlélő magyar emberektől is kapott felhatalmazást. Mint mondta, elvárja a kormány minden tagjától, hogy mindig álljanak ki a magyarokért és az egész magyar nemzetért, és lépjenek fel minden szélsőséges politikával szemben.
Fogadom, hogy Magyarországhoz, és annak alaptörvényéhez hű leszek.
A miniszterelnöki beszéd után a tárca vezetők esküt tettek. Az új kabinet már délután megtartotta első ülését, ahol a kormányzati munka elosztásáról és a minisztériumok hatásköreiről is egyeztettek.
Orbán Viktor egyenként is bemutatta a kormány tagjait. A miniszterelnök külön-külön is elmondta, milyen feladatok állnak a miniszterek előtt, és mit vár kormánya tagjaitól.
A nagy tettek korszaka lesz.
Ezt mondta a miniszterelnök a következő 4 évről. Orbán Viktor szerint az új kormány tagjainak nehezebb dolga lesz, mint korábban. A léc ugyanis magasabbra került, fogalmazott. A kormányfő ezután egyesével mutatta be a minisztereket, és mondta el, mit vár a kabinett tagjaitól. A sort Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterrel kezdte.
A munkaalapú gazdaság kiépítését, és ennek eredményeképpen teljes foglalkoztatottságot várunk tőle.
Majd Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszterrel folytatta.
Olyan kapcsolatrendszert alakítson ki, hogy a világpolitika minden jelentős szereplője abban legyen érdekelt, hogy Magyarország ereje, súlya és befolyása növekedjen.
Az új igazságügyminisztertől, Trócsányi Lászlótól a következőket kérte a kormányfő.
A nemzetközi térben védje meg Magyarország alkotmányos identitását. Itthon pedig járuljon hozzá, hogy az igazságügyi rendszerünkben meginogni látszó közbizalom visszaszilárduljon.
Pintér Sándor belügyminisztertől a mindennapok biztonságát várja Orbán Viktor.
Tegyen meg mindent, hogy Magyarországon senkinek sem kelljen félnie.
Sesták Miklós mostantól a Nemzeti Fejlesztési Tárcát vezeti.
Őrizze és gyarapítsa a nemzeti vagyont, segítse az ország újraiparosítását, és segítse egy új szerkezetű gazdaság kiépítését.
Balogh Zoltán pedig az emberi erőforrások minisztereként folytatja a munkát.
A minisztériumában összpontosuló valamennyi lehetőséget és energiát úgy irányítsa, hogy az végül a magyar családokat erősítse.
Fazekas Sándor földművelésügyi minisztert a magyar földvédelmére kérte a miniszterelnök.
Érje el, találja meg a módját, hogy a magyar földet a magyar gazdák művelhessék.
Hende Csaba honvédelmi minisztertől azt várja, hogy a magyar katonák ezután is jó szövetségesek legyenek.
Találja meg a magyar honvédség és honvédelem helyét a 21. századi nemzetközi együttműködési rendszerekben.
A miniszterelnökséget vezető miniszterrel, Lázár Jánossal szemben is határozott elvárást fogalmazott meg.
Összhang, koordináció, rendezettség és bátor kezdeményezések is kellenek.
Semmilyen Zsoltra pedig nem csak tárca nélküli miniszterként, de miniszterelnök helyettesként is számít a kormányfő.
A kereszténydemokrata néppárt által képviselt kereszténydemokrácia az a horgony, amely filozófia, világszemlélet és értékrend szempontjából biztonságos vizeken tartja a kormány hajóját.
Orbán Viktor végezetül azt kérte az új miniszterektől, hogy vezérelvük a hazaszeretet, az alázat és a szolgálat legyen.
A demokratikus koalíció szerint az új kormány egy zárt szobában női miniszter nélkül alakult meg. Az MSZP azt kifogásolja, hogy 2 hónap telt el a választás és a kormány megalakulása között. A Jobbik nem ért egyet a kormány összetételével, és a párt szerint az eddigi kormányzati politika folytatása az ország leépülését hozza. Az Együtt PM szerint az új kormány semmi jót nem vetít elő, mert a miniszterelnök azt ígérte, hogy folytatják az eddigi munkát. Az LMP-nek úgy tűnik, hogy 30 év után semmiféle környezet politika nem kap szerepet az új kormányban. A Fidesz szerint a 3. Orbán kormány Európa legerősebb és legcselekvőképesebb kormánya, mivel az egyik legstabilabb társadalmi és politikai támogatást tudhatja maga mögött. A párt közleményében azt írja, az ellenzéki pártok a mai napig nem fogadták el a választók döntését, akik már 2 választáson is egyértelművé tették, hogy nem kérnek sem a bukott baloldalból, sem a szélsőségekből. A kormány megtartotta első ülését. A részletekről már az új kormány szóvivő Kuruc Éva számolt be. A kabinet egyik első döntése az volt, hogy programot indítanak a Budai Várnegyed és a Budavári Palota újjáépítésére. Ennek keretében a Sándor Palota mellé a Kármelita Kolostor épületébe költözik a miniszterelnök és hivatala legkésőbb 2016. március 15-éig közölte. Emellett megvizsgálják, hogy elköltözhet-e a Honvédelmi Minisztérium Székesfehérvárra, a Földművelésügyi Minisztérium Debrecenbe, a Vidékfejlesztési Államtitkárság pedig Kecskemétre. Holnap lesz a csíksomlyói búcsú, a magyar nemzet legnagyobb zarándoklata. Idén is több százezer hívő érkezésére számítanak a Csíkszeredához tartozó kegyhelyen. Holnap a búcsús nagymisén Áder János köztársasági elnök és Hende Csaba honvédelmi miniszter is részt vesz. A zarándokok egy része már megérkezett Csíkszeredába.
Nekem ez az 5. év, hogy elindultam Pécsről Csíksomlyóra. És mindig egy annyira feltöltődést ad ez, hogy itt lehettek Csíksomlyon, az igazi Székelyföldön.
Fodor Krisztián idén is gyalog jött Pécsről Csíkszeredába. Április 8-án indult. Több Csíksomlyóra tartó gyalogos zarándokkal találkozott az elmúlt hónapban Szántó Zsolt is. Ő Budapestről indult, a Mária úton jött, és Lóháton tette meg a 930 kilométeres utat.
Ez az út sose könnyű.
700 magyarországi és felvidéki utasával megérkezett Székelyföldre a Boldogasszony zarándokvonat is.
Szenzációs, nagyon-nagyon élveztük, fantasztikusan meg van szervezve, és mindenütt olyan nagy szeretettel fogadnak bennünket, hogy elképesztő.
A csíksomlyói kegytemplomot már ma nagyon sok zarándok látogatta meg. Szombaton több százezer hívő érkezésére számítanak Csíkszeredában.
Ez évről évre nekünk egy nagy kihívás, de külön készülünk, nem csak a Ferences Rendház, a Katolikus Egyház, hanem mi magunk is és az egész térség önkormányzati jószándékú polgára.
A csíksomlyói pünkösszombati búcsú korábban a pálos szerzetesekhez kötődött. 1567-től a reformáció hódítása mellett is katolikus hiten maradt székelyek fogadalmi zarándoklatává vált. Több mint két évtizede lett a magyar nemzet legnagyobb zarándoklata.
Búcsúnak egyetlen meghívottja van a pünkösdi ünnepi szentmisének a szónoka. Ő azért meghívott, mert feladatot is kap. Másokat, mint zarándokokat várunk, ezért nem hívunk senkit, hogy ne érezzék azt, hogy nekik itt kell lenni.
Idén Oláh Dénes, marosvásárhelyi főesperes lesz az ünnepi szónok. A búcsús szentmise a két Somlyóhegy közötti nyerekben lévő hármas halomoltárnál. Szombaton magyar idő szerint 11:30-kor kezdődik. A Duna Televízió 11 órától élőben közvetíti az eseményt.
Csíksomlyón van kolléganőnk Száva Enikő. Szervusz Enikő, mi történik most Csíksomlyón? Mennyi embert várnak a szervezők a holnapi misére?
Szervusz Éva, jó estét kívánok! Adásunk el egy időben a csíksomlyói kegytemplomban elkezdődött már a pünkösdi búcsú nyitó szentmiséje, amelyet egész éjjel át tartó virrasztás követ majd. Több százezer embert várnak ide a hármas halomoltár elé a két Somlyóhegy közötti nyeregbe. Itt már katonás rendben állnak azok a táblák, amelyek jelzik, hogy holnap hová érkezhetnek majd a zászlóaljak, melyik tábla alá állhatnak be. Nemrég találkoztam egy Baranya megyei zarándokkal, aki 30 nappal ezelőtt indult el otthonról, és 30 napi gyaloglás után érkezett meg ma délután ide. Ő az útjával a magyar családokért zarándokol, gyalogol. Arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a családok sorsa nem elsősorban az anyagiaktól függ, hanem az összetartástól, a családi békétől. Somlyó életében egyébként a jubileumi év ez az idei, hiszen 500 évvel ezelőtt állították fel a Szűz Mária szobrot, a Mária kegy szobrot, és Urbán Erik atya, a kegyhely igazgatója elmondta, hogy ez alkalomból ősztől Mária évet indítanak majd. Arra még felhívom a figyelmét a kedves nézőknek, hogy az előbb is lejött egy jó nagy zuhé, úgyhogy holnap is azzal számoljanak, hogy várhatóan változékony lesz az idő.
Enikő, köszönjük szépen! Szombathelyről tegnap elindult a Csíksomlyó Express, amely a csíksomlyói búcsúba viszi a zarándokokat. Ma hajnalban a budapesti keleti pályaudvaron a külön vonathoz kapcsolták a székelygyorsot. A 16 kocsiból álló vonaton több mint 1000 zarándok utazott.
Csomagokkal felpakolva, zászlókkal a kezükben szálltak fel az első zarándokok késő este Szombathelyen a Csíksomlyó Expressre. Innen több mint 100-an indultak útnak a csíksomlyói búcsúra.
Egy nagyon jó érzés ott lenni a magyarság szent helyén.
Jó reggelt!
A keleti pályaudvaron több százan várták, hogy elindulhassanak az egyik legnagyobb magyar katolikus búcsújáró helyre.
Egy lelki felfrissülést, egy megerősödést, és hát nagy-nagy élmény.
Itt semmisé válnak a határok, és itt összeborulnak a lelkek, a szívek, a magyar-magyar kapcsolat.
Szombathelyről hajnal 4-kor futott be a Csíksomlyó Express Budapestre. Ehhez itt kapcsolták hozzá a székelygyorsat. A szerelvényeket indulás előtt Snell György, a budapesti Szent István Bazilika plébánosa áldotta meg. Az össznemzeti különvonat Debrecenben is megállt, ahol újabb zarándokok szálltak fel.
Ez egy más világ. Ilyenkor az ember kiszakad abból az életből, amit egyébként él, és belekerül egy olyan közegbe, ahol nagyon-nagyon jól érzi magát.
Csak nem 300-an várták zenével, virágcsokrokkal és lobogókkal Nagyváradon a zarándokvonatot.
Összetartozás, ez nagyon sokat jelent. Nekünk nincs más, csak ez. És minden ilyen alkalmat ki kell használni.
Népek harcában zajló tengeré.
A búcsúba indulókat Nagyváradon Tőkés László nemzeti szalaggal átkötött nagyszalontai kenyérrel és pálinkával várta.
A trianoni határok áthatolhatatlan falai is leomlottak, és Csíksomlyó újból visszanyerte régi fényét, mint egy jelképe gyanánt annak, hogy visszanyertük a lelkismereti és vallásszabadságot, megélhetjük hitüket, megélhetjük hitünket és nemzeti mi voltunkat.
A vonat a több mint 1000 zarándokkal várhatóan késő este érkezik meg székelyföldi végállomására, ahol az ünnepi nagymisére várhatóan több százezren gyűlnek majd össze.
Kulturális központot nyit Torockón a Duna Televízió ZRT. Az esemény alkalmából hagyományteremtő szándékkal kétnapos kulturális műsorsorozatot szerveztek a Székelykő lábánál található településen. A televízió vezetői meglátogatták Bőte Csaba ferences szerzetes torockói gyermekotthonát, és ajándékokat adtak át az ott nevelkedő gyerekeknek.
És úgy gondoltuk mi, hogy ünnepi esemény van nálunk is, hiszen itt szomszédok vagyunk, mint Dunaház, hogy apró ajándékkal a gyerekekkel nekünk kedveskednénk.
Dobos Menyhért, a Duna Televízió ZRT vezérigazgatója, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által működtetett központ gyermekeinek adta át a mesefilmeket, a könyveket és a többi ajándékot.
Hát kettős volt az ünnep, ugye egyrészt a Dunanapok Torockón, másrészt pedig 10 éves Csaba atyának a gyermekotthona, a torockói gyermekotthona. Hát fantasztikusak voltak a gyerekek, és az egész környezet, és az egész fogadtatás, hogy olyan meleg szívvel fogadtak bennünket, és hát mi is nagyon örültünk, hogy meglátogathattuk őket.
Az otthonnak 29 lakója van. Pop Dorel, aki maga is Bőte Csaba ferences szerzetes egyik otthonában nőtt fel, 9 gyermeket nevelt Torockón.
Nagyon örventek. Hát ők általában annyira mindig örvendenek, ha kapnak valamit, persze cserébe nekünk is nagyon sok mindent nyújtanak a gyermekek.
Utána várunk benneteket. A televíziósok őket is meghívták a ma esti forgatagra, amelyen fellép többek között Kállai Sanders András, az ismerős arcok vagy a Fölszállott a páva idei győztese, a Tokos zenekar. A Dunanapok célja, hogy fesztivál faluvá változtassa Torockót.
Természetesen hagyományteremtő célja, tehát ezentúl minden június első hétvégéjén, szombatján szeretnénk ezt megrendezni. És óriási hát fesztivál esemény lesz ez a falu életében, úgyhogy remélem, hogy mindenki így gondolja, igen.
Bőte Csaba gyermekotthonától néhány lépésre található a Dunaház. A most felújított ingatlanban kulturális központ működik majd. A Dunaházban vendégszobákat és egy 50 fő befogadására alkalmas közösségi termet alakítottak ki, amelyben konferenciákat, előadásokat, filmvetítéseket lehet szervezni.
Megváltozik a szerbiai vajdaság tartomány választási rendszere. A jövőben kizárólag pártlistáról juthatnak be a politikusok a képviselőházba, erről döntött Újvidéken a 120 fős tartományi törvényhozás. A vajdasági parlamentbe eddig 60 képviselő jutott be pártlistáról, 60 pedig egyéni jelöltként. Ezt a vegyes választási rendszert törölték most el minimális többséggel. A bukaresti rendőrakadémián és a kolozsvári rendőriskolán a magyar felvételizők számára fenntartott helyekről és a felvétel menetéről tájékoztatták a csendőrök a kolozsvári magyar iskolák diákjait. A két intézményben már évek óta vannak kisebbségek számára fenntartott helyek. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség reméli, idén lesz annyi jelentkező, hogy betöltsék ezeket. A normandiai partraszállás 70. évfordulójára emlékeznek ma Franciaországban. Az állami ünnepségen több helyszínen veteránok százai, valamint 19 ország állam és kormányfői emlékeztek meg az elesett brit és amerikai katonákról és a francia civil áldozatokról. A szövetséges expedíciós erők 1944. június 6-án reggel 6:30 kezdték meg a világtörténelem eddigi legnagyobb partraszállási hadműveletét. A nap végéig 156 000 katonák lépett a szárazföldre, és több mint 4000-en már aznap elestek a németekkel vívott csatában. A nyugati front megnyitásával kezdődött el az a hadművelet, amely végleg eldöntötte a II. Világháború kimenetelét. Az ukrán válságról tárgyalt több állam és kormányfővel is Vlagyimir Putyin, orosz elnök a normandiai megemlékezéseken. A díszebéd előtt Putyin kezet fogott és röviden elbeszélgetett Petro Poroshenko megválasztott ukrán elnökkel, Angela Merkel német kancellár jelenlétében. Előzőleg az orosz elnök a német kancellárral, a francia államfővel és a brit kormányfővel is tárgyalt négy szem közt. Az ukrán válság miatt a nyugati vezetők meglehetősen hűvösen fogadták Vlagyimir Putyint. Barack Obama amerikai elnök előzetesen még a készfogást is került el. Végül 10 perces, nem hivatalos találkozón váltott néhány szót az orosz elnökkel.
Rohamtempóban dolgoznak Brazíliában a labdarúgó világbajnokság előkészületein. Van olyan pálya, ahol még a gyeptéglákat sem tették le. Ennek ellenére a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség vezetése bízik benne, hogy minden időre elkészül. A nyitó mérkőzést június 12-én a horvát és a brazil válogatott játsza. Közben nyilvánosságra kerültek a prémiumok is. A legtöbb pénzt fejenként 220 millió forintnak megfelelő eurót a spanyol csapattagjai kapnák a címvédés esetén.
10 jegyes pár fogadott örökhűséget egymásnak a riói megváltó Krisztus szobor alatt, 7 nappal a világbajnokság kezdete előtt. Brazíliában most minden a fociról szól, még ezek a mennyegzők is. A jegyes párok ugyanis nehéz sorsú rióiak, a ceremóniát pedig az egyik riói futballklub fizette. Ilyen egyszer történik egy életben, soha nem is álmodtam róla. Azt hiszem, ez a legjobb dolog, ami az életemben történt, mondja boldogan az egyik menyasszony. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség közel sem ennyire boldog. Több stadion még félkész. Curitibában például még le sem rakták a gyeptéglákat. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség szerint 3 olyan kritikus helyszín is van, ahol az építők versenyt futnak az idővel. Van még egy hét a kezdésig, és nem is fognak játszani minden stadionban egyszerre. Vannak problémák, de én bizakodó vagyok, és a végrehajtó bizottság is optimista. Várjuk a VB nyitó mérkőzését, mondja a FIFA elnöke. A nyitó meccset a horvátok játsszák a házigazda brazilokkal június 12-én a São Paulo-i Corinthians arénában. A horvát válogatott már megérkezett Brazíliába, és meg is tartotta első edzését a történelmi mérkőzés előtt. Nagy megtiszteltetés ez a számunkra, mert a brazil válogatott a világ egyik legjobbja, mondja az egyik horvát válogatott játékos. Közben egyre több csapat esetében szivárog ki a prémium összege, vagyis hogy mennyi pénzt kapnak a játékosok, ha megnyerik a világbajnokságot. A német válogatott minden játékosa 90 millió forintnyi eurót kap, ha a német nemzeti 11 nyeri a világbajnokságot. Az angol labdarúgó szövetség bőkezűbb, ők 130 millió forintnak megfelelő angol fontot adnak minden játékosnak világbajnoki cím esetén. A legnagyobb pénzt a spanyolok kapják, fejenként 220 millió forintnak megfelelő eurót, ha ismét ők lesznek a világbajnokok.
A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek Szőke Vikitől, aztán az időjárás jelentés majd a közbeszédén munkatársaim nevében is. Köszönöm figyelmüket, és szép estét kívánok, viszontlátásra!